Keressük ki a Bibliánkból Pál Filippiekhez írott levele, második rész, első 18. vers a következőképpen szól. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azáltal, azzal, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva, ugyanarra törekedjetek. Semmit se tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál, és senki se a maga hasznát nézze, hanem elsősorban mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyieké, földieké és föld alattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ezért tehát, szeretteim, ahogy a mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most, távol létemben, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fethetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei, az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között úgy ragyogtok, mint csillagok a világban. Ha az élet igéjére figyeltek, ezzel dicsekszem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába. Sőt, ha ital áldozatul kiöntetem is a ti hitetekért bemutatott áldozatban és szolgálatban, örülök, és együtt örülök mindnyájatokkal. De ugyanígy örüljetek ti is, és örüljetek velem együtt. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked ezt a mostani részt, ami előttünk lehet, és mindenek előtt a te szolgádért vagyok nagyon hálás, hogy ő ezt az utat választotta, amikor ott volt összeverve bilincsekben, a börtönben, hogy bátorítja a Filippieket, és ez a levél által minket is. És köszönöm neked, Úr Jézus, azt, hogy pontosan emiatt meg tudtad őt vigasztalni, hogy miközben erősített másokat, ő maga is erősödött. Köszönöm neked, Pál apostolnak, ezt a lelkületét, hogy igazából a te lelkületedet tükrözi vissza, és a te fényedet tükrözte. Kérlek, Úr Jézus, segíts, hogy ebből valamit hadd tudjunk ma megérteni, és hadd tudjunk valamit változtatni az életünkön, amit te szeretnél. Kérlek, hogy segíts ebben nekem is, és mindannyiunknak, és köszönöm neked, hogy ugyanaz a Szentlélek, aki betöltötte őt ebben a börtönben, minket is be tud tölteni, akik itt jólétben élhetünk, de a felelősségünk semmivel sem kisebb. Kérlek, hogy nyisd fel a szemünket erre a felelősségre, hogy itt 2013 végén, Szokolyán és ahol éppen vagyunk, hadd tudjunk téged bemutatni. Köszönöm neked, hogy meghallgatsz minket, Urunk. Amen. Még egy énetet énekeljünk el, testvérek, a 270-eset. Akkor még ezt énekeljük el, ezt az éneket, az Úr irgalma végtelen, ezt folyton érzem én. 270. Ha nem is érezzük, így is van, az Úr irgalma végtelen. Ezt énekeljük el. Kedves testvérek, nehogy félreértsük itt az első versnél, hogy ha van ez meg az, sokkal pontosabb, meg szerencsésebb a mivel fordítása a ha szócskának, mert a ha az ilyen esetlegességet, meg ilyen feltételességre utalna, tehát ebben semmi feltételesség, meg esetlegesség nincsen. Van vigasztalás, van bátorítás, gyönyörű ez a felsorolás. Csak ennek a szónak, hogy vigasztalás, ilyen szinonimái vannak, ezeket direkt írtam, fohász, kérés, intés, még ez is benne van, bátorítás, vigasz, figyelmeztetés, igen, ezek mind ott vannak Jézus Krisztusban. Nyilván van intés, meg vigasztalás Krisztuson kívül is, de hát az olyan is. Tehát azok nem nagyon működőképesek, meg nem nagyon maradandóak. Ezek a dolgok, ezek mind Jézus Krisztusban találhatók meg, és valóságosak igazából. És az intésen csak azért gondolkodtam el, mert ezt is bevallom őszintén a testvéreknek, és egyben ezt ilyen figyelmeztetésként is mondom, hogy engem is megkísért az, hogy így az ige szakaszokban mazsolázzon az ember. Hogy vannak olyan ige versek, amik úgy simogatják a lelkünket, én is nyilván szívesebben készülök ilyen szakaszokból, amik ilyen bátorítóak, de ne mazsolázzunk. Tehát ne legyen az, hogy ezt úgy könnyen be tudom fogadni, ez jöhet. Az intés az már nem annyira, ami úgy kicsit megkopogtatja az életünket, az már nem annyira. Tehát legyünk ilyen egyformán nyitottak Isten üzenetére. Nem tudom, hogy ma Isten szent lelki, ki az, akit bátorítani akar, adja az Úr, bátorítson. Nem tudom, ki az, aki éppen meg akarja állítani valamiben, vagy éppen el akar indítani valamiben. Bármit is akar itt a szent élek, azt engedjük, és legyünk rá nyitottak. Irgalom, könyörület, ezek olyan szavak, amik nagyon kiveszőben vannak a mai világunkban. Minden van, csak irgalom, meg könyörület nincsen. És a sátán azt akarja, hogy ez a gyülekezeteinket se jellemezze. És erre nekünk nagyon tudatosan kell figyelnünk. Mert sokan behozzák magukkal azt a gondolkodást a gyülekezetbe is, mint ami a munkahelyen van, hogy az győz, aki a leghangosabb, az győz, aki a legnagyobbat tud ütni az asztalra, mert hogy ők a győztesek. Isten országában a könyörületes, meg az irgalmas ember a győztes. Nem az, aki a leghangosabb. Ne hozzuk ezt be a gyülekezetekbe. Erről is tanít minket Pál apostol. A koinonia szó előfordul, mi hajlamosak vagyunk ezt csak közösségre, meg gyülekezetre lefordítani. Ez koinonia és közösség abban is, hogy mindenki aktív a gyülekezeten belül. De ez azt is jelenti, a koinonia aktív, Isten országának építésében is szorgalmas. Ez azt jelenti, hogy egy 50 fős gyülekezetben nem 15-en szolgálnak, hanem egy 50 fős gyülekezetben 50-en szolgálnak. Nyilván nem mindenki ugyanazt, meg nyilván nem mindenki egyforma intenzitással, de nyilván mindenki valamit csinál. Ha hisszük azt, hogy mindenkinek van talentuma, én pedig ezt merem hinni, legalábbis Isten igébe ezt olvasom, hogy ő Isten szent lelke kioszt ajándékokat, akkor ez azt jelenti, hogy koinónia olyan értelemben is, hogy mindenki beleadja a közösbe azt, amilyen neki van. Erről is tanít minket ez az ige. Hát ha tovább megy, nyilván a Szentlélek minden hívőt betölt és vezet, de, és ez nagyon fontos, hogy kinek mekkora területet kap az életében a Szentlélek, és mennyire tud beleszólni az életébe, na ez már egyénentől függ. Mindenkit be akar törteni a Szentlélek. De hogy mennyire hagyjuk őt hatni az életünkbe, irányítani, formálni, alakítani, vezetni, hát az tőlünk is függ, rajtunk is múlik. Ezért nagyon fontos az, hogy adjunk neki minél nagyobb területet az életünkbe. A másik, amin itt rácsodálkoztam, döbbenet az, hogy ott van Pál apostol a börtön mélyén, összeverve, bilincsbe verve. És mi okoz neki gyönyörűséget? És mi okoz neki örömet? Ezt olvashatjuk ebben a második versben, hogy akkor tegyétek teljessé örömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek. Ez okoz Pál apostolnak a börtön mélyén örömet, hogyha azt látja, hogy a gyülekezetben szeretet van. Nem azzal lehet Pál apostolnak örömet okozni, hogy valaki odaadja neki a bilincsének a kulcsát. Nem azzal, hogyha kapna egy felmentő levelet. Nyilván annak is örülne, de Pál apostolnak ez okoz örömet, ha azt látja, hogy a gyülekezetében öröm van, szeretet és egységre törekednek, és ezt munkálják. Nagyon érzékletes ez a kifejezés is, ami a negyedik versben olvasható, nézni, hogy ki mire néz, erről beszél Pál apostol. Ezt a kifejezést úgy lehet szó szerint visszaadni, hogy figyelmünket olyan dologra fordítani, ami után vágyunk, és ami után érdeklődünk. Ezt jelenti pontosan ez a kifejezés. Tehát figyelmünket arra irányítani, amire vágyunk, és amire érdeklődünk. Na most itt megint meg kell állni egy pillanatra, és el kell azon gondolkodni, hogy mire nézünk mi. Hát nyilván arra, amire vágyunk, ami után érdeklődünk. Jézusról kezd el itt beszélni Pál, hogy ő mire nézett. Azt olvashatjuk egyértelműen a pasió történetben, hogy ránk. Minden rólunk szólt, kicsiben is, meg nagyban is. Miattunk, értünk, helyettünk, ő ránk nézett. Sőt, azt is olvashatjuk, hogy Isten egy pillanatra az ő fiáról levette a tekintetét, és ránk tekintett. Na mi ezek után kire meg mire figyelünk? Ez nem csak Adventnek egy nagyon fontos kérdése, hogy mikre nézünk és mikre tekintünk, ez az értékrendünket is azért úgy általában megmutatja. Jézus ránk nézett, és ránk néz. Erről szól ez a mostani szakasz is. Belevágunk itt a Krisztus himnuszba, hát nagyon tömör, tényleg egy csendes hét kellene ez a Krisztus himnusznak a tanulmányozásához. Most nyilván csak a legfontosabbakat szeretném csak így megpendíteni, hogy nem tudom, hogy kit melyik gondolat fog majd megszólítani, hiszem, hogy valamelyik majd mindannyiunkat megfog. Nem tudom, hogy ki írta a Krisztus himnuszt, egyesek azt mondják, hogy Pál, egyesek szerint Pál idézte ezt az őskeresztény himnuszt, teljesen mindegy, gyönyörű, a lényeg az, hogy gyönyörű, és benne van a Bibliában. És az ötödik vers, amivel kezdődik, hogy az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, jelen időben is lehet fordítani, megvan, hiszen a tegnap ma is mindörökké ugyanaz. Ez az indulat szón gondolkozzunk el egy kicsit, mert hajlamosak vagyunk indulat szó alatt valami érzelemre gondolni. Ez azt is jelenti, hogy gondolkodás, azt is jelenti, hogy életforma, azt is jelenti, hogy magatartás, sokkal-sokkal többet jelent, mint pusztán érzelem vagy indulat. Amilyen életformája Jézusnak volt, ez azt is mondja az ötödik vers, amilyen életstílus jellemezte őt, az legyen bennünk is. Egész egyszerűen ezt jelenti ez az ötödik vers. Ne csak érzület, ne csak akarat, hanem élet, stílus is. Aztán, hát amiről szól ez az önmegüresítés, önkiüresítés, hogy Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő Istenne legyen, hanem megüresítette magát. Na ez az, amit mi sose fogunk megérteni ezen a földön, de azért jó ezen elgondolkodni egy kicsit, mert minél inkább belegondolunk ebbe a nagyon mély igazságba, annál nagyobb hála fog gyúlni a szívünkben Isten iránt. Egy evangéliumi példa erre az önmegüresítésre. Amikor Jézus azt mondta a tanítványoknak, az utolsó időkről beszélve, hogy azt a napot nem tudjátok az angyalok sem, de még a fiú sem tudja. Ezt értsük jól, ez abban az időszakban mondta Jézus, amikor megüresítette magát, és itt volt ezen a földön. Ez nem azt jelenti, hogy ma se tudná Jézus, hogy mikor fog visszajönni. Ezt is jelenti az önmegüresítés, hogy akkor és ott ezt nem tudta, mert az ő minden hatóságáról lemondott, hiszen testet öltött. Ezt jelenti hát az a műszó, hogy kenózis, ez az önmegüresítés, amiről a Krisztus himnusz szól, meg amit most felolvastunk. Aztán azon is gondolkodtam, hogy a mai korszak az a példaképeknek a korszaka. Hát döbbenet, amikor például a fiatalokkal is beszélgetek, hogy kinek ki a példaképe, ki az, aki követendő példaképként előtte. Ez nem csak fiatalok, nem fiatalokra is igaz, hogy döbbenet, hogy kiket választunk példaképnek. Ha nem is tudatosan választunk, de nyilván minták vannak előttünk, amiket követünk, akár tudatalatt is, és ez tökéletesen megmutatja az értékrendünket is. Hogy kit választunk mi akaratlan is magunknak példaképpen. Ugye általában nem olyanokhoz szoktuk magunkat hasonlítani, nem olyanhoz szeretjük magunkat hasonlítani, aki mögöttünk van, hanem valaki olyas mihez, aki valamiben még előttünk van. Jézus pont fordítva csinálta. Hát ki szokta magát gyengébbhez, betegekhez, szegényebbhez hasonlítani? Hát nem szeretjük. Mindig olyanhoz hasonlítjuk magunkat, aki előttünk van, ha egyáltalán van valaki előttünk, vagy lehet ez így fogalmazni. De Jézus pont az ellenkezőjét tette. Teljesen hasonlóvá lett hozzánk. Nem úgy csinált, mintha ember élet volna. 100%-ban ember lett, ezt láttuk nem most vasárnap, hanem Advent első vasárnapján. Döbbenet még belegondolni is, hogy Isten Jézus Krisztusban testet öltött. Ennek a gondolatnak nyugodtan lehetne azt a címet adni, amiről a János 13-ban olvasunk. A rabszolga kötényt kötött Isten. Aki ott elkezdte mosni a tanítványok lábát. Erről olvashatunk a János 13-ban. Ezt tette értünk Isten. Tényleg bele se tudunk gondolni. Ember élet szolgai formát vett föl, és mindenekben kivéve a bűnt hasonló lett hozzánk. Tehát képzeljük magunk elé a Szent Háromságot, amennyire csak tudjuk. Ott van Jézus, minden ránézve és általa teremtetett. Azt olvashatjuk róla, hogy a szenvedés történetében 12 légió angyalt, ez 72 000 angyal, csak úgy Zárójelbe jegyzem meg, ennyit kérhetett volna, hogy könnyítsenek a szenvedésein. Nem kérte. Engedelmes volt halálig, ezt olvashatjuk róla, a kereszt haláláig. És még erről hadd szóljak a testvéreknek, hogy ez az engedelmesség, ez ránk is kihat. Tehát ez feladatot ad nekünk is. Jézus Krisztus soha nem elméletben volt engedelmes. Azt olvashatjuk, hogy engedelmes volt, egyenlőséggel, odaáldozta magát értünk. Tehát nem beszélt az engedelmességről, nem azt mondta, hogy mit jelent engedelmesnek lenni, hanem tettekben lett engedelmes. Amikor mi hallgatjuk Isten igéjét, és azt kérdezzük minden egyes ige hallgatás, vagy minden egyes ige olvasás után, hogy rendben van, mi következik nekem ebből az életemre nézve? Na ekkor párosul a hitünk, a hallás engedelmességgel. Ezt már mondtam a testvéreknek, nem akarok nagyon görögözni megint, csak ennyi megint kell, hogy jobban megértsük ezt a mai szakaszt. A hallani az úgy szól görögül, hogy akuo, akusztika. Az engedelmesség pedig úgy hangzik, hogy hypakuo. Tehát hihetetlen szoros a két szó közötti kapcsolat. Ezzel mind azt tanítja nekünk Isten igéje, hogy amilyen szoros kapcsolat van a két szó között, az életünkben is legyen ilyen szoros kapcsolat a hallgatás, meg az engedelmesség között. Jakab ezt a maga plasztikus fogalmazással ezt mindig úgy mondja, vagy úgy mondja, hogy nehogy már becsapjátok magatokat azzal, hogy csak hallgatjátok az igét, cselekedjétek is. És hogy ez milyen feladatot ad nekünk, későbbi versekben azt olvashatjuk, hogy egyszer minden térd meghajol Jézus Krisztus előtt. Nem mindegy, hogy hogyan. Vagy önként és örömmel, vagy pedig kényszerből tanítja Isten igéje. Valamilyen módon mindenféleképpen meghajolunk. És az a feladatunk, testvérek, hogy itt arra segítsük az embereket, akiket ránk bíz Isten így a környezetünkbe, hogy önként hajoljanak meg a térdek. Ez jelenti a megtérés. Azért fog majd a trón előtt önként meghajolni, akiért már itt meghajol ezen a földön. Ha mi a feladatunk, azt hát nálam sokkal jobban el tudja mondani Bálint Zoltánnak egy verse, az a cím, hogy Úgy élj. Nagyon rövid, de nagyon, nagyon ütős ez a vers. Így szól, úgy élj, hogy az egész világ figyeli minden léptedet. Látja, hogy őszintébb, tisztább vagy, és kutatja békességedet. Úgy élj, hogy az egész világ ítéli minden léptedet. Tehát nem csak figyeli, ítéli minden léptedet. Látja, hogy nem vagy egyedül, és kutatja gyengeségedet. Úgy élj, hogy az egész világ benned Jézust ítéli meg. Szemükben ő nem több, csak az, akinek te képviseled. Nagyon fontos az utolsó két sor. A világ szemében Jézus nem több és nem más, mint akinek mi képviseljük őt. Ez ilyen egyszerű. Tudom, hogy nehéz, meg fáj, de ez így van. Jézus az az emberek szemében, akinek őt bennünk látják. Ezért a mi felelősségünkről is szól ez az ige szakasz. És mindenféleképpen arról is, hogy a kegyelem ingyenes. Ezt tényleg nem lehet elégszer hangsúlyozni. Nem lehet és nem kell érte megdolgozni. De a kegyelem mégis ad nekünk feladatot. A feladatunk pedig az, amiről ez a vers szól. Hogy egészen elmenni a célig. És ezt Jézus Krisztus munkája. Még két nagyon szép szóra had. Hívom fel a testvérek figyelmét, amit a magyarból nem lehet kiolvasni, de mindenképp benne van. Ez a 14. versben az a szó, hogy ő 13. versben, hogy ő munkája. Itt az a szó van, hogy energon, energia. És mi tudom, hogy mindig félünk ettől a szótól, mert ma az ezoterikus világ nagyon kihasználta, meg elvette tőlünk, de a kereszténységtől vette ezt a szót, hogy energia, tehát ne féljünk kicsit se ettől a szótól. Van egy ilyen fordítás, ami ezt így mondja, hogy szüntelenül adja az ő erejét belétek. Szüntelenül adja az ő erejét belétek. Tehát ne féljünk ettől a szótól. Amikor a mi erőnk már elfogy, ő adja belénk az ő erejét. És annyira vigasztal ez a másik kifejezés, hogy a csillaghoz hasonlítja a mi életünket, hogy ragyogtok ebben a sötét világban, mint égen a csillagok. Azért vagyok ezért hálás, hogy nem a naphoz hasonlít bennünket, mert végünk lenne. Tehát a nap Jézus, ő önálló fényforrás, ő a világ világossága. Mi tükrözzük az ő fényét. Nem önálló fényforrás vagyunk. Gondoljunk a lámpa körtére. Van 50 wattos, van 80 wattos, 100 wattos, 125 wattos. Nem is ez a fontos. A körtét nem határozza meg a körülötte lévő sötétség. Világít akkor is ahány wattos. Nagy kérdés az, hogy mi hány wattosak vagyunk. A másik kérdés pedig az, hogy tudom, hogy sokan próbálnak minket lekapcsolni. Ha emberek nem is, a sátán biztos. Külső sötétségtől függetlenül világítsunk, ahány wattosak vagyunk annyira. És folyamatos kapcsolatban legyünk a világ világosságával, a fényforrással, és akkor tényleg mindegy, hogy mekkora körülöttünk a sötétség, világítani fogunk, mert adja belénk az ő energiáját és az ő erejét. Ezt sose felejtjük el. És végül ez nem könnyű munka. Itt Pál azt mondja, hogy ez fáradtsággal jár. Senki nem mondta azt, hogy ez nem jár fáradtsággal. Mi néha szeretnénk azt hinni, hogy ez nem jár fáradtsággal, de ez olyan szintű fáradtsággal jár, hogy ez egy nagyon finom fogalmazás a 16. versben, hogy fáradoztam, szó szerint itt azt mondja Pál, hogy kimerültem a fáradtságos munkában. Megengedte Pál magának ezt a fogalmazást. Kimerültem. Tehát ez nem félváról vette ezt a munkát, ez mind azt jelenti. Fáradozva dolgozott. Majd panaszolni fogja a második fejezetben, ezt látni fogjuk, amikor azt írja a 21. versben, hogy itt mindenki a maga kis dolgával foglalkozik, nem pedig Jézus Krisztuséval. És ez tényleg sokszor minket is megkísért, hogy annyira jól be tudunk rendezkedni erre a földre, körbevesszük magunkat olyan dolgokkal, amik úgyis megégnek, de azért nekünk ez kell. Pál azt mondja, hogy én italáldozatként, ha kiöntetem, nem számít, és annyira tetszik ez a kifejezés, ez olyan, mint a tűzáldozat. A tűzáldozatban az a jó, hogy amit elégettek ott az oltáron, az visszavehetetlen. Ez nem úgy volt, hogy ha megbánnam, vagy ezt odaadtam, akkor visszavetem, az elégetés kész. Ilyen a megtérésünk is. Egyszer és mindenkorra átadtam az életemet Krisztusnak. Ő dönt az életem felől, hogy mi lesz. Visszavonhatatlanul. És ezt Pál nem fog összeszólítva tette, hanem örömmel. Ez az öröm szomját, és átjárja az egész levelet. Így tette Pál apostol, ezzel óriási példát adott nekünk is. És egy másik érdekesség, hát Pál valahogy kiszedte Epafroditusból, hogy azért ez a gyülekezet nem tökéletes, még egy érdekességet a 14. versből, zúgolódás van közöttetek, mondta Pál. Itt egy olyan érdekes szót használ, amit úgy lehetne fordítani, hogy motyogás, morgás. És azt mondta Pál, hogy ebből legyen elég, mert ez nagyon tönkretesz a gyülekezetet. Ez nem az, amikor szemtől szembe hangosan megmondjuk a problémánkat, hanem ez a susárlás, motyogás, morgás. Azt mondja Pál, hogy ennek azért legyen vége, mert ez éket ver testvér és testvér közé. Ne legyen közöttetek, mondja Pál. Csöndesedjünk el, testvérek, és adjunk hálát azért, hogy Pál mindig a célra tartott. Próbálták őt eltéríteni, próbálták lekapcsolni, kiállítani. Állhatatosan célra tartott az ő élete, ezért hálát is adhatunk, meg kérhetjük is az Urat, hogy ha mi nem is vagyunk börtönben, hála neki, nehogy elkényelmesedjünk, hanem maradjon vagy legyen. Azért Pál azért használja ezt a szót, hogy legyetek, mert amikor azt használja, hogy legyetek, az azt jelenti, hogy most nem vagytok olyanok. Tehát most ez nem igaz, ezért mondja azt, hogy legyetek. Legyen rátok ez igaz. Legyen ránk is igaz ez a fajta célra tartás, körülményektől függetlenül, és hogy valóban tudjunk ragyogni, mint égen a csillagok. Nem könnyű ez a második fejezet, de ez a Krisztus himnusz gyönyörűsége vigasztaljon bennünket, és kérjük azt mi is, hogy ez az indulat, magatartás, gondolkodás, életforma, ami Krisztus is jellemezte és jellemzi, az legyen ránk is igaz. Csöndesedjünk el, testvérek, és néhány testvért hadd buzdítsak hangos imádságra is, hajtsuk meg a fejünket, és válaszoljunk Istennek.